Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Három nappal a magyarországi választás után terjesztik be Brüsszelben azt a jogszabályt, amely kitiltaná az orosz kőolajat az európai piacról, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági évnyitó konferenciáján. A jelenlegi nemzeti kormány azonban győzelme esetén harcolni fog a rezsicsökkentés védelmiért, tette hozzá Szijjártó Péter. Uniós részről korábban épp azzal indokolták az időzítést, hogy nem akarnak beleszólni a magyarországi választás kampányába. Az orosz kőolaj és földgáz kitiltásáról szóló jogszabálynál keresztül húzták az EU működéséről szóló szabályokat, ezért Magyarország és Szlovákia az Európai Bírósághoz is beadta maga per kezdeményezését, fejtette ki. Zajlik az eljárás, ismertette a tárcavezető, aki rámutatott, a közel-keleti helyzet ma a történelem legdrámaibb kőolajellátási krízisének veszélyét hordozza magában, a hormuzi szoros lezárása a világ teljes felhasználásának körülbelül 20%-át érinti. A magyar gazdaság jövője a hatékony exporton múlik, hangsúlyozta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Nagy jelleg szerint mostanra a szisztematikus munkával az ország eljutott oda, hogy nincs munkanélküliség, sokkal jobban élünk. Ugyanakkor az erőforrások végesek, munkaerő már nem nagyon van, az országnak nyersanyaga soha nem volt. A kamara elnöke szerint az ország gazdasága eljutott a közepes jövedelmi csapda helyzetébe, ami azt jelenti, hogy ha ugyanezzel a módszerrel megy tovább, akkor minimális fejlődést ugyan el lehet érni, de igazi ugrást nem. Szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy tudás és technológia alapú gazdaság épüljön. Magyarország elvárása az, hogy a Barátság kőolajvezetéken meginduljon a szállítás. Ez fontos a mi, Szlovákia és az egész közép-európai régió energiabiztonsága szempontjából. Erről beszélt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tárcavezetőinek tanácskozását megelőzően. Bóka János hangsúlyozta, a vezeték működése a közel-keleti helyzet elmérgesedése miatt egész Európa energiabiztonságára komolyan kihat. Kínai szuperszónikus sakétákat telepítettek Magyarország mellé, a szerbek szerint háború készül, írja az Index. Koszovó szerint Szerbia új, Kínától beszerzett szuperszónikus rakétái komoly biztonsági kockázatot jelentenek, és nem csak a két ország közötti feszültséget növelhetik, hanem az egész balkáni térség stabilitását is megingathatják. A pristinai vezetés úgy véli, a fejlesztések túlmutatnak a védekezésen, ezért a NATO fokozott figyelmét és határozottabb fellépését sürgetik az ügyben. Egy izraeli támadás során megölték Ali Larijanit, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárát, jelentette be az izraeli védelmi miniszter Israel Katz. Irán részéről egyelőre nem érkezett erről megerősítés. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét részvevőket nem említette, ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. A kormány két az elektromos energiapiac működését érintő rendelet módosítását bocsátott a társadalmi egyeztetésre, számolt be a Portfólió gazdasági portál. Az egyik tervezet a villamos energiáról szóló törvény végrehajtási rendeletét módosítaná a háztartási méretű kiserőművek esetében, amik tipikusan napelemes rendszerek. Egy másik fontos módosítás a hálózati csatlakozási beruházások szervezését érintené, ha a több projekt, például erőművi fejlesztés ugyanazon közös kapcsolóállomáson keresztül csatlakozna az átviteli hálózathoz. Mérföldkőhöz érkezett a Revolut magyarországi jelenléte. A Fintech óriás bejelentette, hogy hamarosan megkezdi működését a Revolut Bank UAB magyarországi fiúktelepe. Mindez azonban nem csak jogi átállást jelent, hanem elhozza a hazai ügyfelek által évek óta várt magyar IBAN számot is, amivel a szolgáltatás teljes értékű helyi bankszámlává válik. Miniszteri biztos neveztek ki az aranyszínű sárgaság nevű veszélyes szőlőbetegség terjedésének megfékezése érdekében, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertette, Gál Péter feladata, hogy összefogja a szakmai szervezetek, a hatóságok és a hegyközségek munkáját, kezdeményezze a szükséges intézkedéseket, és biztosítsa, hogy a szőlő- és bortermelők időben megkapják a szükséges tájékoztatást és segítséget. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal figyelmeztetést adott ki a szőlő aranyszínű sárgasága miatt. Végül az időjárásról, holnap szakadozik a felhőzet, újra sok napsütés várható, csapadék akkor már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 1 és 6 fok között, napközben 15-17 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Tikovics Ernőt hallják, kedves hallgatóink, beszélgető társam pedig a mai műsorban Bartók József, telkibányai túravezető. Mi adhatná, vagy mi más adhatná a mai beszélgetésünk apropóját, témáját, mint az ébredő természet, a tavasz? Ahogy kérdeztem, hogy van-e valami újdonság erre fel, azt mondtad még így mikrofonon kívül, hogy minden új, most újul meg.
Így van, tehát ahogy a március hónap küszöbét átléptük, rögtön azt lehetett észrevennünk, hogy elindult valami. Megszólaltak a madarak. Reggel 3-6-kor már madárdal van odakint. A délutáni madárcsicsergés is ugye azt mutatja, hogy fölébredtek, itt vannak velünk. Az ember, ha kimegy a természetbe, az erdőbe, látja a fakadó, duzzadó rügyeket. Hallja, hogy a fákban megindult az élet. Az életet adó nerv keringése.
Hallod?
Hallani, például a nyírfánál kimondottan lehet hallani. Ugye március eleje nyírfa, ugye a vércselést biztos a kedves hallgatók is már hallottak róla, a nyírfa vizet ilyenkor szokták ugye szedni. Az első olyan fa, amelyben komoly erővel indul meg a keringés a víznek, a életet adó folyadékoknak.
Madarakat említetted elsőként, mint annak a biztos jelét, hogy amikor ők megszólalnak, legyen akár még hideg is, de már itt a tavasz. Gondolom, itt télen azért a ház köré szoktattad őket.
Igen, a téli időszakban ugye a cinkefélék előszeretettel látogatták a kertben levő kis etetőt, de ugyanakkor a mátyásszajkó is meglátogatta, sőt a harkály, illetve a mókus, mikor megébredt ugye pihenéséből, ő is eljött. A rigófélék, fenyőrigó, a fekete rigó most már ugye rendszeres vendége az udvarnak, illetve a különböző kis erdei madaraink az őszapótól kezdve mindegyik meglátogat minket, és itt vannak a környező fákon.
Már abba hagytad az etetést?
Jelen pillanatban már abba hagytam az etetést, mert ugye már találnak maguknak bőséges táplálékot.
És hogy vetted észre, ide szoknak? Tehát mondjuk itt is fészkelnek a madarak? Legalábbis egy részük?
Mert ugye ez a kis lakás, ahol élek, gyakorlatilag az erdő szélén van, ezért lehet mondani, hogy itt, ha nem is a kertben, de a bejárattal szembe levő erdő fáin ott vannak a madárfészkek, és néhány métert sétálva az ember meg is tudja őket csodálni.
Ma már tettél egy kört, gondolom nem az elsőt, így mondhatjuk tavasszal.
Így van, tehát amióta csak az időjárás engedi, sőt a hóban is kirándultam, de a mai napot is arra szenteltem legalábbis egy jó részét, hogy kint legyek, hagyjam magam föltöltődni a nagyon kellemes erdei levegővel, a természet adta energiákkal.
Mik a kedvenc helyeid? Ugye itt azért sok mindent bejárhatsz.
Mindegyik helyem kedvenc. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy mindig abban vagyok a legszerelmesebb, amelyik helyen éppen járok. Mert mindegyiknek egy sajátossága van, egy külön csodája van, mindegyik történettel bír, és mindegyik ad valami különlegességet.
Na történet, hát ez egy történelmi hely.
Telki bánya is környéke, ugye a hajdani Nemesérc bányászatról nagyon híres. Ha Gönc irányába indulunk el, akkor a Dobogóhegy lábánál levő Pálos kolostorom felé kirándulva a patak, forrás, erdővilágát, meg élővilágát ismerheti meg. Ha túloldalra indulok el, a középkori Nemesérc bányászat fellelhető jeleivel lehet találkozni, mai napig ugye a horpa bányák, a föld alatti bányák, ahol ilyenkor az erdőben ugye különösen megindul az élet. Most már ugye a vaddisznók nagy része már ugye megkölykedzett, lerakta ugye a vackát, már erre ugye azért nagyon oda kell figyelni, de látjuk az átvonuló
Mert, bocs, ügyeket. Miért?
A vaddisznót, ha kiskölyke van, nem nagyon szabad zavarni. De nem kell attól tartani az embernek, hogy megy a vaddisznó és majd jól megtámadja. Nekünk embereknek kell figyelmesnek lennünk arra, hogy ne zavarjuk az élővilágot.
Farkas hiúz megtelepedett itt a környéken?
Igen, tehát a farkasról szinte napi szinten esik szó.
Milyen értelemben?
A vadgazda barátok, a vadgazda kollégák, illetve ugye az erdészettel, vadgazdálkodással foglalkozó emberek megemlítik, hogy mikor, hol látták. Nekem volt szerencsém olyan videót látni, amely itt a hozzánk nagyon közeleső erdőben készült, a éppen átszaladó farkas falkáról, amely 3-4 egyedet számolt. Igen, jól érzi magát, mert van bőséges táplálék, amelyhez aránylag könnyen jut hozzá, hisz nincs másik nagy ragadozó, aki vetélytársa lenne a táplálékszerzésben.
Tehát medve még nincs?
Medve az még nincs itt az Empléni-hegység észak-keleti csücskében.
Újdonságot találsz még itt a hegyek között?
Ha nem is jelenik meg valami nagyon-nagyon különleges, újnak mondható dolog, de hogy az ember tudata, szemlélődése is kicsit változik, újabb csodákat fedez fel, amik mellett előtte lehet, hogy évekig elsétált. Bár ugye megint ugye visszakanyarodva az, hogy tavasz van, ahogy megújul a természet, mindig mutat valami újat, valami különlegeset.
Sok tavasz van már, bocsáss meg, nem vagy még öreg, de azért egy pár tavasz már mögötted is, mögöttem is van. Te közelebb töltötted ezeket a természethez. Melyik tavaszod volt talán a legemlékezetesebb?
Nehéz így hirtelen ilyen különleges tavaszt megemlíteni. Igazából azt mondom, hogy ami nagyon különleges volt, amire mindnyáján emlékszünk, a 2013-as március, amikor március elején rövidújú ingben lehetett a fákat metszeni. Így is csináltam. Ezzel dolgoztam pár napig, és március 15-e reggelére ugye itt nálunk a hegyek között 30 centi fölötti hó esett le. Ezt tudom úgy jobban kiemelni, ami nincs annyira távol időben sem, hogy gyönyörködtünk a virágzó krókuszokban, a sarjadó új életben, és sietni kellett a metszéssel, mert nagyon ugye beindultak a gyümölcsfák, és gyakorlatilag 15-e reggelére a 30 centi fölötti havat kellett lapátolni. És a hó tetején találtam szalamandrát. Előtt annyira jó idő volt, hogy ugye beindultak a szalamandrák, és a havas tájon egy öreg fa tövénél egy szalamandrát pillantottam meg, aki hát gyakorlatilag a hó tetején napozott, mert ugye azért a hóesés után rögtön azért jó idő volt.
Egyébként kemény volt itt a tél?
Én azt mondom, hogy egy tartalmas telünk volt, mert gyakorlatilag itt az Empléni-hegységben azért úgy december második felétől február elejéig, február közepéig jobban mondom, volt végig azért egy kis hótakaró, volt egy-két hidegebb nap is, de különösen extrém hideget én nem regisztráltam, nem mértem, mert a mínusz 10, mínusz 11 nehány fok az nem nevezhető nagyon hidegnek.
Sok a túrázó kiránduló itt a környéken a tél elmúltával?
Az elmúlt hétvége volt az első, úgymond tényleg gyönyörű szép idővel rendelkező hosszabb hétvégénk. Sokan voltak itt a mi környékünkön, sokan voltak itt Telkibányán, és sokan is térnek vissza, és várható az, hogy most a tavaszban beindulnak újra a kirándulók, és sokan látogatják meg ezt a szép környéket.
Vannak-e speciális általad vezetett túrák most így a tavasz beköszönte után?
Gyakorlatilag ilyen, mondjuk azt, hogy fantázia nevet minden programnak lehet adni. Most azért ilyen kikelet túráknak nevezhetőek, amiket megélünk együtt, mert ahogy a tavaszt ugye kikelet havának is mondják, mi is ennek a jegyében megyünk és nézelődünk és hallgatózunk a természetben. Csodáljuk akár a sarjadó fűnek a csodálatos üdezölt színét. Egy-egy megduzzadó barkát, amely egyik nap még hamvas szürke, és két nappal később már ugye a porzók is látszanak, és gyönyörű sárgában világít messziről az erdőben.
Milyen vizes élőhelyek vannak itt?
A környékünkön a források, illetve a patakok ugye közvetlen környezetét lehetne kiemelni. Nagyon sok forrásunk van, amelyek többnyire működő források. A nyári nagy szárazságban ugye alvó forrássá változnak, nem száradnak ki teljesen, de olyan mélyen táplálódik a kis vízük, hogy nem biztos, hogy felszíni vízfolyás látható lesz, de a településen keresztül folyó ósva, illetve csenkőpatak az egész évben szállít valamennyi vizet, és ennek az erdőben levő különleges forrásvidéke az, ahol egy-két évvel ezelőtt még fekete gólyát is fotóztak a természetvédelmi hivatal munkatársai, mert ugye nagyon védett, nagyon rejtett, illetve hát ugye a vizes növényzet, a füzesek, az égeresek, amelyek azért a patak mellett megtalálhatóak, hisz jól érzi magát. Ugye a vizes élőhelyeken fog megjelenni a mocsári gólyahír, bár annak még egy pár nap, pár hét kell, hogy virágba boruljon, de a békák már viszont ők aktív életet élnek, mert már találkoztam több példánnyal, aki elindult a tavaszi útjára. Hát a szaporodás ugye az majd most jön a párosodási időszakuk, de ugye ilyenkor az elvermelt időszakukban, hogy ők is elvermelnek a téli időszakra, már kibújtak.
Van-e valami olyan természeti érték, ami szinte csak tavasszal látható?
Hát ugye tavasszal van néhány virágfajunk. Itt a magas tér nevű erdőrészünkön hóvirág tenyészik. Ugye az is csak a hóolvadása után egy-két hétig látható. Aztán majd a tavasz erősödésével jön néhány kosborfajta, tehát ugye kárpáti orchideafaj. Azok is csak a tavasszal láthatóak. Hisz levirágzik, visszahúzódik, és a következő tavaszig várat magára, hogy megmutassa nekünk szépségét. De ki lehet emelni, ugye csak tavasszal vannak a különböző fák virágzása. Ugye most a sóm a legelső, amely gyönyörű sárga virágjával el fog kápráztatni bennünket. Aztán jön a szilvafélék virágzása, mandula, barack. És ugye ez megint azt mondom, hogy az újjáéledés, az újraindulásnak a időszaka.
Minden évszaknak megvan a szépsége. Itt neked a tavasz miért szép?
A tavasz az újjáéledés, a dolgok újraindulása, mert pihen a természet, ugye egy hosszabb ideig. És ilyenkor az ember napról napra érzi, hogy ő is újjáéled egy kicsit újjászületünk, ahogy a természetben a fák újjászületnek, növekszenek. Mi is most tudunk a megújuló természettel együtt kicsit újraébredni, újraindulni, új lendületet kapni, hisz a tél elkényelmesít bennünket egy kicsit, behúzódunk, tovább van világos. Korábban virad, korábban kel föl a nap. A felkelő nappal ébrednek a madarak. Az embernek ez egy újabb energiát ad. A megújulás és a fejlődés. Mert az ilyenkor duzzadó rügyből levél, illetve hajtás lesz. Növekszik.
A tavaszról beszélünk nyilván, mert tavasz van. Van-e neked egyébként kedvenc évszakod?
Mindegyik évszakot én nagyon szeretem. Igazából kettőt tudnék így egymás mellé tenni, ha első helyre kell tenni. Egyik első az a ősz, és ugye a másik a tavasz. Az ősz azért, mert számomra nem az elmúlás, hanem felkészülés az újra. Kicsit a pihenésre, de az ősz mindig magába hozza számomra egy picit a megnyugvásnak, a pihenésnek, a közelettét, és a jövőbeli újjászületésnek, megújulásnak.
Most fellém evett, ilyen kutya nincs is című könyvének 31. része hangzik el, felolvassa Tóth Levente színművész.
Több mint egy év telt el ezután, és Huhu immár teljes tollazatú tagja volt családunknak, amikor ismét veszélybe sodort egy emberi lény ép elméjét. Addigra már valódi házi bagoly lett, csak nem ugyanúgy használt a lakásunkat, mint mi magunk. Teljesen reménytelen lett volna megtagadni tőle kivívott előjogait, mert rég rájött, hogy ha megérkezik és bekocog az ablakon, szarukemény csőrével ész nélkül rohanunk beengedni, mielőtt az üveg enged utat neki. Beletörődtünk, hogy a meleg évszakokban nappali egyik ablakát állandóan nyitva tartsuk, hadd járjon kibe, ahogy úri kedve tartja. Huhu második életévének nyarán Szászkát lakossága egy ifjú segédlelkésszel gazdagodott, aki éppen akkor végzett az egyik keleti teológiai főiskolán. A káplánt igen komoly, mély vallási meggyőződés fűtötte, és első kötelességének tartotta, hogy sorjában végig látogassa az egyház község minden egyes tagját. Meleg, balzsamos nyári délután volt, amikor hozzánk is eljutott. Szerényen becsöngetett, és mama roppant örömmel fogadta, hiszen fölöttébb jó képű fiatalember volt. Magas homloka szépen domborodott, ahogyan a színpadon is szokták ábrázolni a papokat, de fölötte dús, hullámos haj borította fejét. Mama anyomban beinvitált a nappaliba egy kis csevegésre meg teára. A fiatalember körültekintően a masszív régi módi pamlagon helyezkedett kényelembe, amely éppen szemközt állt a kandallóval, háttal a körülbelül 2 méterre eső nyitott ablaknak. Az ifjú lelkipásztor a teás csészét kecsesen egyensúlyozva társalgott mamával, majd rátért a kínos témára, vagyis arra, hogy én milyen sajnálatosan mellőzöm a vasárnapi iskolát. Huhu a délutánt hangyafürdőzéssel töltött el. Ez a sajátos, bár nem túl gyakori szórakozás abból állt nála, hogy szétszincált egy hangyabojt, aztán a por meg a dühös hangyák vegyülékét átszitálta a tollai közt. Szemlátomást jól esett neki a dolog, bár mi soha nem jöttünk rá, hogy mi célt szolgál. Minden esetre a fürdőzést 4 óra tájt fejezte be, és mivel nyájas hangulatba esett tőle, úgy döntött, hogy hazatér és beszámol róla mamának. Mama máig esküdözik, hogy nem vette észre idejében, és emiatt nem tudta figyelmeztetni a vendéget. Az én meggyőződésem szerint igenis meglátta idejében, de egyszerűen halálra vált az ijegységtől, és mukkanni sem tudott. Már most Huhu felnőtt korára meglehetősen érzelmes madárrá vált, és azt a szokást vette fel, hogy könnyedén az ember vállára telepedett, és miközben ott egyensúlyozott, gyengéden csipkette jókora csőrével a közelebb esőfület, ráadásul erőteljesen, de mély szeretettel beleszuszogott az illető képébe. Mindenki, aki ismerte Huhut, tudott erről a szokásáról, sőt, de egyesek rosszalták is, lévén Huhu húsevő madás, mint ilyen igencsak förtelmes bűzt lehel. A bagoly röpte úgy szólván nesztelen, evező tollai nem sustorognak figyelmeztető zajjal. Huhu oly hangtalanul érkezett meg az ablakpárkányra, mintha bogáncs pihe szállt volna le. Egy pillanatig elidőzött az ablak nyílásban, majd miután megpillantott egy csábító vállat a pamlagon, átlendült a közbeeső keskeny hézak fölött. Megkülönböztetett figyelmének tárgya minden átmenet nélkül a magasba vetette magát, és mint egy megszállott, ugrándozott, szökkelt ide-oda a szobában. Ez voltaképpen elég megfontolatlan cselekedet volt részéről, ugyanis Huhu elvesztette az egyensúlyát, és merőben, akaratlanul, reflexszerűen mélyebbre vájt a karmait. A káplán ekkor fényes bizonyítékát adta, hogy határozottan izmos, amellett páratlanul jó torkú fiatalember. Folyamatosan üvöltött és egyre vadabbul ugrált. Huhu, aki már a puszta életéért kapaszkodott, ráadásul mélyen meg is sértődött a fogadtatáson, még erősebben belemélyeztette karmait az ifjú vállába is, ami igazán csak meghökkenésének és megbántottságának eredménye lehetett, felnőtt életében először és utoljára megfeledkezett a szobatisztaságról. Nem emlékszem, hogy a családunkat sújtó tömérdek katasztrófa közül a hosszú évek során akár egyetlen egy is akadt, amelyik csak megközelítően annyi kínos percet okozott volna nekünk, mint ez. Mama, egyházközségünk egyik oszlopa, jócskán többet szenvedett, mint mi többiek, de azért papa meg én sem úsztuk meg büntetlenül. Csak remélni merem, hogy egyházi előjáróink észrevették, milyen degeszre tömött borítékkal járult hozzá a gyűjtés az a Movat család az eseményt követő vasárnapokon. És azt is remélem, előjáróinkban volt annyi tisztességtudás, hogy megtérítsék az új káplánnak a, mondhatni, kötelesség teljesítés következtében felmerült tisztító költségeket. Ez a néhány történet Huhuról, Pityogósról és családomról csak egy-egy részletét villantja fel egy hosszú, meleg és szeretetteljes kapcsolatnak. Még mama is rajongott Huhuért, pedig neki aztán igazán kevesebb oka volt rá, és úgy szólván mindent elnézett a baglyuknak a 3 év alatt, amit velünk töltöttek. Bár a két Huhu gyakran volt láb alatt, a szó eredeti és képletes értelmében egyaránt semmi pénzért nem mondtunk volna le az együttélés lehetőségéről. De sajnos, mint csaknem minden élőlény, amelyet kiragadnak természetes körülményei közül a vadonból, a mi két Huhunk is tragikus véget ért. 1935-ben, amikor végleg elköltöztünk nyugatról, lehetetlennek bizonyult, hogy magunkkal vigyük őket, és ezért fájó szívvel megbeszéltük egy ismerősünkkel, akinek Saskatoontól 200 mérföldnyire volt farmja, hogy gondját viseli kedves barátainknak. Természetesen szóba sem jöhetett, hogy szabadon engedjük őket, hiszen gyámoltalanabbak lettek volna kinti világban, mint egy újszülött bagolyfióka. Majdnem egy évig csupa jó hírt kaptunk madarainkról, de aztán a szerencsétlen, ügyefogyott Pityogósnak sikerült valahogy megfojtania magát a ketrec dróthálójában. Alig egy héttel később Huhu széttépte a hálót és nyoma veszett. Aj, bár csak örökre eltűnt volna. Mielőtt elköltöztünk nyugatról, mindkét madaramat meggyűrűztem az Egyesült Államok Természettudományi Felügyeletétől kapott alumínium szallagokkal. Egyszer aztán levél jött az intézménytől, hogy azt a nagy csíkos Huhut, amelyet én gyűrűztem meg 1935 tavaszán Saskatoonba, 1939 áprilisában ugyanabban a városban lelőtték. Megadták annak az embernek a címét is, aki a baglyot lelőtte és a gyűrűt elküldte Washingtonba. Pontosan abban a házban lakott, ahol valaha mi éltünk Huhuval meg Pityogóssal. Végül is tehát Huhu visszatért hajdani jól ismert otthonába. Csak nem 3 évbe telt, míg sikerült hazatalálnia. Nem nehéz elképzelnem, mit érzett, amikor kikötött a meghitt vén nyárfán, és aztán elégedetten fellibbent az ablakpárkányra, hogy hatalmas csőrével parancsolóan megkocogtassa az üveget. Csak abban bízom, hogy irgalmas, gyors halála volt.
Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük. Felém evett ilyen kutya nincs is című írásának 31. részét Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének második részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása. A csalódás által okozott istenmérgezés. A II. Vatikáni zsinat után a múlt század 60-as éveinek végén heves újrakezdési láz támadt az egyházban. Sok laikus kötelezte el magát az egyházközségi munkában, bibliakörökben, liturgikus összejöveteleken vettek részt, de szociális és missziós tevékenységekbe is bekapcsolódtak. Ha ma az akkor elkezdődött keresztényekkel beszélek, mélységes csalódást érzek bennük. Annak idején síkra szálltak az egyházközségért, a közösség vallási élete mégis hanyatlott. Úgy látják, hogy ők az utolsó nemzedék, amely még azonosult az egyházzal. Csalódottak, mert az egyházközségben a legtöbben nem örültek lelkesedésüknek, s maga a közösség csak tessék-lássék vette ki részét abból az ébredésből, amelyért egyesek oly sokat tettek. Mások a papokban csalódtak, amiért azok nem méltányolják erőfeszítéseiket. Korábbi papjukkal talán remekül együtt tudtak dolgozni, és együtt örültek az egyházközség elevenségének, de aztán máshová helyezték a papot, s az új plébános nemigen akar tudni az önkéntesek lelkesedéséről, vagy egyenesen taszítja őket tekintélyi fellépésével. A civilek mélyen sértve érzik magukat, a pap nem méltányolta, mennyi időt áldoztak munkájuk és családjuk mellett az egyházközségre, sőt, még fel is hánytorgatta nekik, hogy túlságosan beleártják magukat az egyházközség kormányzásába. Egyre több hívő dönt úgy, hogy visszavonul az egyházközségből, egyre kevesebb a templomban járó, azok pedig, akik még megmaradtak, most a templom ásító ürességétől szenvednek, vagy az új plébános moralizáló prédikációitól. Ezek a régi módi prédikációk már nem szólítják meg őket, így ők is fokozatosan visszahúzódnak, vagy másik plébániát keresnek, ahol reményeik szerint több megértésre találnak. Vannak, akik otthonra leltek egyházközségükben, de ettől az otthontól később megfosztotta őket a plébános váltás és a közösség megváltozott légköre, s ez mély sebet ejtett rajtuk. Egyesek megpróbálnak önálló, személyes, spirituális útra térni. Meditációs tanfolyamokra járnak, vagy kolostorba vonulnak néhány napra, hogy átitassa őket az ottani spirituális légkör. Mások csalódnak Istenben. Olyan gyenge lenne, hogy már nem képes betölteni egyházát lelkével. Hol lehet még megérezni Isten jelenlétét? Sok hívő elutasítja azt az istenképet, amellyel a prédikációk szembesítik. Ha csalódnak a papban vagy az egyházközség más főállású munkatársában, az kihat istenképükre is. Tudattalanul azonosítják a jó hír közvetítőit magával a jó hírrel, s nem tudnak már mit kezdeni az általuk tolmácsolt üzenettel. Nem jó hír az már számukra, hanem csak üres beszéd. Elszáll fölöttük, és nem érinti meg őket. Az egyházi munkatársak vagy az egyház, mint intézmény okozta csalódás egyeseknél az Istenben való csalódással párosul. Éveken át imádkoztak, hűségesen jártak templomba, de Isten nem jutalmazta meg őket érte. Mégis megbetegedtek, vagy mélyen hívő feleségük meghalt rákban. Hogyan engedhette meg ezt Isten, hiszen annyira vallásosan élt, olyan sokat tett másokért, és most nyomorultul meghalt. Halála elhomályosítja az Isten képet. Egy hívő anya azért csalódott Istenben, mert keresztény módon nevelt gyermekei már hallani se akarnak az egyházról, sőt Istenről sem. Önmagát faggatja, vajon mit csinált rosszul. De Istent is kérdőre vonja, miért nem tesz valamit azért, hogy a gyerekek megtérjenek. Ennyire nem érdeklik Istent a gyerekei, akikért az ő szíve annyit vérzett? Az Istenben való csalódást számos kereső keresztény is átéli, akik sok-sok imádságos és meditációs fáradozásuk ellenére sem tudják megtapasztalni Istent. Isten nem mutatkozik meg nekik, nem szól hozzájuk. Az a benyomásuk, hogy távol maradt tőlük. Szeretnék megérezni Isten közelségét, de hát nem érzik. Az ilyen kereső és ugyanakkor csalódott embereknek azt mondom, vágyakozol az Istennel való találkozásra. Vágyakozásodban már ő van jelen. Istent nem érezheted közvetlenül, de vágyakozásod révén ő már belevéste szívedbe jelenlétének nyomát. Csak érezd át vágyakozásodat, és akkor Isten nyomát érinted a szívedben. Már ez is valami. A fanatizmus és a fundamentalizmus által okozott istenmérgezés. Nem csak iszlamista terroristák léteznek, hanem keresztény fanatikusok is, akik nem átalnak meggyilkolni abortuszt végző orvosokat vagy uszító jelszavakkal szidalmazni széles társadalmi rétegeket. Az erőszak nyelvét beszélik, és a tetlegességtől sem riadnak vissza. Az a végzetes bennük, hogy Isten nevében követnek el erőszakot. A fundamentalizmus természetesen nem azonos a fanatizmussal. A fundamentalizmus szó a latin fundus szóból származik, amely azt jelenti föld, földterület, talaj, alap. A fundamentalisták szeretnék szilárd alapra építeni hitüket. Ez még nem lenne baj, de néha annyira szilárdan állnak a maguk alapján, hogy mozdíthatatlanná válnak, csak a földre néznek, fölfelé nem. Fölcserélik Istent a róla szóló dogmákkal. A betűt nézik, nem a szellemet. A fanatizmus szó a latin fanum szóból származik, amellyel a rómaiak a szentet jelölték. A latin fanaticus szó azt jelenti Isten által megragadott és tomboló lelkesedésbe ejtett személy. Misztikus kifejezés ez. Azt az embert írja le, akit Isten egészen mélyen megragadott, és aki extázisba esett. Korunkban azonban ez a szó negatív jelentést vett föl. Aki tomboló lelkesedésbe esett, az nem látja a valóságot, túlteszi magát minden törvényen és parancson, és ugyanakkor az emberek szükségletein is. Hogyan jön létre a fundamentalizmus, vagy éppen a fanatizmus? A fundamentalizmus kútfejénél sokszor az elbizonytalanodás áll. A félelem a fenyegető világtól, vagy attól, ami saját lelkében szorongatja az embert. Spirituális kísérője volt, amely nagyon merev, fundamentalista fiatalembernek. Amikor szemügyre vettük az életét, elmesélte, hogy apja mindig távol volt, és semmiben nem támogatta őt. Anyát túlterhelte a gyereknevelés. Kora gyermekkorától élt benne a félelem, hogy el fog zülleni. Nagyon szoros abroncsra van szüksége, hogy felül tudjon kerekednie félelmén. Eszerint a fundamentalizmus a lélek egészséges reakciója is lehet a kívülről vagy belülről jövő fenyegetésre, mint egy apapótlékként működik. Az apának ugyanis az a feladata, hogy gyermekei támasza legyen. Ha nincs jelen olyan apa, aki megtartaná a hátamat, akkor gerincpótlékra van szükségem. Ezt a szerepet gyakran az ideológia, a fundamentalizmus tölti be, tartást ad. De félni lehet attól, hogy egyszer csak túl feszessé válik ez a tartás, szűk abroncsá lesz, akadályává a másokkal való kapcsolatteremtésnek, egyre inkább beszűkíti az embert, és végül lehasítja az életről. Az ilyen fundamentalista ember abroncsát nem szabad összetörnünk, különben valóban elzúlik, és nem szabad elvennünk tőle fundamentumát, mert akkor nem lenne, ahol megvesse a lábát. Csak abban segíthetünk neki, hogy belsőleg megerősödve többé ne legyen szüksége a szűk abroncsra és a betonozott alapra, hanem szabadon állhasson a földön és ott meggyökerezhessen. Akkor fölfelé fog növekedni, mint a fa, amelynek koronája az égbe nyúlik. A belső és külső fenyegetéstől való félelem a fanatizmus révén könnyen párosulhat hatalomvágyjal és erőszakossággal. A fanatikus személy azzal ellensúlyozza az agresszivitásától való saját félelmét, hogy kifelé irányítja agresszióját, mégpedig Isten nevében. Ha azonban vallási képekkel töltöm fel agressziómat, akkor az vakká válik, és többé nem ismer határt. Észre sem veszem, és vétek vallási nézeteim ellen, vakká válok nagyzási hajlamaimra is. A fanatikusok valójában kicsi, bizonytalan emberek, akiknek hiányos az önbecsülésük, kénytelenek nagyzási fantáziákba menekülni, hogy túltegyék magukat e hiányosságon. Egyszer aztán kisülnek ezek a nagyzási és hatalmi fantáziák, és álmok futáshoz, terrorcselekményhez, vagy a szélsőséges erőszak más formáihoz vezetnek. Ahhoz, hogy az ember megengedhesse magának mindezt az erkölcstelenséget, ellenségképre van szüksége. Ellenségnek fog bélyegezni mindent, ami idegen, ami másfajta, főként más vallásokat. Ez az ellenségkép aztán feljogosítja a fanatikus embert, hogy féktelenül gyilkoljon és az emberiesség minden törvényét megszegje. A fanatikusoknak sosem volt valódi Isten tapasztalatuk, mert aki tényleg megtapasztalta Istent, az alázatossá és szerényé válik, és tudatában lesz saját emberi kicsinységének. A fanatikusok visszaélnek a vallással, hogy hódolhassanak saját nagyszerűségüknek, és annyira elkápráztatja őket ez a nagyszerűség, hogy nehezen győzhetők meg az ellenkezőjéről. A fanatikusok gyakran élnek a demagógia eszközeivel is, gyűlöletet szítanak az ellenséggel és az idegenekkel szemben, fanatikus cselekvésre bújtogatnak. A fanatizmus a szavakkal kezdődik, az ilyen ember nyers és agresszív szavakat zúdít másokra, az idegenekre, a külföldiekre, az ellenségre. A fanatikus végső fokon fél mindentől, ami idegen, mivel nem mer szembenézni a saját lelkében megbújó idegen és ismeretlen elemekkel. Képtelen meglátni saját árnyoldalát, ehelyett mindent, ami homályos, ami sötét, másokra vetíti ki, hogy aztán jogot formáljon magának megsemmisítésükre. Ezen a ponton találkoznak a fundamentalisták és a fanatikusok. A fundamentalisták azért ragaszkodnak szilárdan a maguk igaz hitéhez, mert félnek mindentől, ami számukra idegen. Félnek a saját árnyékuktól is, és mindent démoninak kiáltanak ki, ami hitüknek ellentmondani látszik. Mindenütt az ördögöt szimatolják, és amint megsejtik valahol, feljogosítva érzik magukat, hogy minden eszközzel föllépjenek ellene. A fanatikusok és a fundamentalisták vagy bizonyos praktikákban vélik felismerni az ördögöt, például a homeopátiában vagy a meditációban, vagy pedig bizonyos emberekben. Aztán könnyen rájuk támadnak, mivel az ördög elleni harc nevében megengedett a radikális fellépés bárkivel szemben, akit az ördög vezérel. A fanatikusok vagy a fundamentalisták nem veszik észre, hogy végső soron a saját lelkük mélyén lakó ördögtől félnek. Fundamentalista bizonyosságukat saját lelkük bizonytalansága árán veszik meg. ahelyett, hogy szembenéznének saját árnyoldalukkal, bizonytalanságukkal, agressziójukkal, kétségeikkel, félelmeikkel, másokra vetítik ki azt, és ellenük fordulnak. A fundamentalizmus és a fanatizmus sebét az alázat útján lehet gyógyítani, vagyis úgy, hogy az ember szembenéz a maga teljes igazságával. De ahhoz, hogy az ember alázatosan szembenézzen a saját igazságával, bátorságra van szüksége.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének második részét Varga Orsolya előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!